Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 173. énekünk első versét, a régi énekeskönyv szerint a 255. dicséret, mely igen jó az Úristent dicsérni.
Istent dicsérni, felségednek én Uram énekelni, szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütt e világon hirdetni.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és meggyújtjuk a második gyertyát is. Áldott készülődést kívánunk a testvéreknek. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Vakály Krisztián, 46 éves, valamint Hartmann László, 65 évesen elhunyt testvérünktől, akinek családja, felesége, leánya, veje, unokája, gyülekezetünk tagja. Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló családok számára. Ma délután 4 órára adventi családi alkalmunkra várjuk szeretettel a testvéreket ide a templomba. A hittanos családok külön meghívást kaptak erre az alkalomra. Hittanos gyerekek is fognak szolgálni ezen az alkalmon. A járványhelyzet miatt ugyancsak a templomban tervezik megtartani kékkeresztes testvéreink a szokásos karácsonyi alkalmukat december 14-én este 17:30-tól. Ezen az alkalmon a részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, keressék meg ezügyben a csoport vagy az egyházközség vezetőit. Péntekenként 10:30-től várjuk a kisgyermekes anyukákat gyermekeikkel együtt baba-mama körre az emeleti baba játszószobába. Iratterjesztésünkbe kapható a Zsinat által kiadott új énekeskönyv, és hitmélyítő iratainkat is szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe. Ugyancsak szeretettel ajánljuk a testvéreknek online bibliaóránkat, amely kedd este 7 órától van, és a csatlakozásban a lelkész kollégámat kell megkeresni, hogy segítséget adjon. Élő bibliaóránk is van egyelőre, ez szerdán 3 órakor van a gyülekezeti termünkben. Most az istentisztelet után fogjuk kiosztani a szokásos karácsonyi segélyt az alapítványtól. A gyülekezeti termünkben lesz ez a segélyosztás. Most folytassuk Isten tiszteletünket a megkezdett 173. ének további verseit énekelve, ez a régi énekeskönyv 255. dicsérete, a 2-tól 8. versig énekeljük, korán reggel jó volt odat hirdetni.
Igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni. Minden éneklő szerszámmal tisztelni.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliuma 25. fejezetének első 13 verséből. Ezt mondja Jézus, akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szűzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy a mai napon se csak a fülünkkel halljuk, hanem befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Édesatyánk, hálával köszönjük meg neked ajándékaidat, amelyek minden nap közölsz velünk. Ez az egész gyönyörű világ, és benne a mi életünk, a lehetőségeink, a körülöttünk élők, az egészségünk, a napfény és a levegő mind-mind a te áldásod. Mi olyan természetesnek vesszük. Könyörülj rajtunk, hogy így karácsonyra készülődve hadd tudjuk jobban értékelni a te naponkénti odafigyelésedet, szeretetedet. Könyörülj rajtunk, hogy ne csak a békétlenség és a rohanás legyen körülöttünk és bennünk. Adj nekünk békességet és odafigyelést. Köszönjük ezt a csendes órát, amikor rád függeszthetjük a lelkünk szemeit, amikor tőled várhatjuk, hogy megtölts a te békességeddel, örömöddel, türelmeddel, erőddel, szereteteddel. Kérünk, segíts az ige üzenetét magunkra venni. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelked által légy velünk. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására úgy, hogy a 722. éneket énekeljük, a régi énekeskönyv szerint a 457. mind a három versét énekeljük, hogy Jézus árva csendben az ajtón kívül áll.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Pál Efezus beliekhez írott leveléből, a 6. részből, a 18-as verset. Minden időben imádkozzatok, a lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, advent időszakában vagyunk, és immáron most már a második vasárnap lehetünk együtt a templomban. Mindig, amikor hittan órán vagy konfirmáció előkészítőn megkérdezem a gyerekeket, hogy mit jelent az advent, akkor egyből lelkesen rávágják, hogy várakozást, várakozást. De igazából ugyan várakozunk tényleg lélekben, meg megpróbáljuk magunkat felkészíteni az ünnepekre, de az advent igazi jelentése az, hogy eljövetel. Van egy olyan latin mondás, hogy adventus domini, az Úr eljövetele, és ebből ered ez a szó. Tehát eljövetelt jelent az advent. És ez az időszak, ez a 4 hetes keresztények között készülődési időszak, ez mindenkinek másért fontos, mindenkinek mást jelent egy kicsit. Például, amikor ez az egész adventi hetek kialakultak, 5.-6. században, akkor azért volt fontos az akkori keresztényeknek, hogy az igazi világ világosságának a születését ünnepeljék meg. Mert akkor Rómában volt egy olyan kultusz, amit úgy hívtak, hogy Mitrász kultusz, és ez a napnak a születését ünnepelte. Ezt nem is akarom különösebben részletezni, és ezzel szemben fontosabbnak tartották ezek a keresztények az igazi világosság Jézus megszületését. Jézus, aki maga megtestesült Isten volt. És van, akinek pont ezért fontos ez az advent, ezek a hetek. Azért, mert hálás szívvel emlékeznek arra, hogy Isten emberré lett értünk. Ahogy a Ézsaiás proféciájában is benne van, hogy szűz fogam méhében gyermeket, akit neveznek Immanuelnek, amely azt jelenti, hogy velünk az Isten. És valóban, amikor Jézus megszületett és itt a Földön járt, akkor maga a Teremtő Isten járt köztünk. Tehát több különböző dologért is fontos nekünk az adventi hetek. Vannak, akiknek például azért, mert van egy ilyen liturgia, hogy gallikán liturgia is, ez a 4 hét ilyenkor a felnőtt keresztségre való felkészítésnek az időszaka. És ez is ismételten azt hozza, azt a gondolatot hozza, hogy találkozni szeretnénk Istennel, találkozni szeretnénk Jézussal. Tehát fontos a felkészülés, fontos ez a várakozás, de jogos belegondolni abba, hogy csak ilyenkor fontos, csak ezekben a hetekben. Mert valóban rásegítenek ezek az adventi hetek arra, hogy egy kicsit jobban odafigyeljünk az emberekkel való kapcsolatainkra, kicsit jobban odafigyeljünk az Istennel való kapcsolatunkra, de mégis valahol közben eszünkbe juthat az is, hogy ennek általában mindig így kéne lennie, nem? Nem csak ezekben a hetekben. És egyesek szerint ez az adventi várakozás és hálaadás, ez egészen az apostolok koráig is visszavezethető. És ezt nem is csodálom, hiszen a tanítványok, ők Jézustól saját kezülek kaptak olyan igéket, olyan példázatokat, hogy ő igenis valamikor vissza fog jönni. Mert karácsonykor emlékezünk Jézus első adventjére, amikor megtestesült a Földön, erre hálás szívvel emlékezünk, de mi a második advent idejében élünk, tehát mi Jézus Krisztus visszajövetelét várjuk. Tanítványok pedig erre kaptak példázatokat. Felolvasott igénk is egyike ezeknek a példázatoknak. Ezen kívül van például még egy olyan igerész is, amelyben például a gonosz szolga van. Ő nem tudott felkészülten várakozni, nem tudott felkészülni lélekben az urának az eljövetelére, a hazajövetelére, verte a társait, gonosz volt, részeges volt, és így nem tudott kellőképpen elkészülni. Ugyanezt az üzenetet akarja átadni az a példázat is, amely a talentumokról szól. Hogy amikor az Úr visszajön, akkor számon kéri, hogy miként kamatoztattuk azt, amit tőle kaptunk. És még lehetne ezeket a példázatokat sorolni, de a lényeg mindegyikben ugyanaz. Láthatunk jó példákat és rossz példákat is, afelől, hogy hogyan is várakozhatunk, hogyan is készülhetünk el lelkiekben az Úr visszajövetelére. És akkor nézzük meg a mai igeszakaszt, a 10 szűz példázatát. Egy lakodalmat látunk, legalábbis a lakodalomnak az előkészületeit. Egy zsidó lakodalom akkoriban eltartott akár hetekig is, nem egy-két napig, mint manapság. És ilyenkor az volt a szokás, hogy a menyasszony házához érkezett a vőlegény, általában lovon. És a menyasszonynak a barátnői, vagy a baráti köréből hajadon lányok kint várták a vőlegényt a ház előtt, és mivel akkor még nem voltak okostelefonok, meg nem volt GPS, meg ilyenek, ezért nem tudták, hogy mikor fog érkezni a vőlegény. Tudták, hogy azokban a napokban nagyjából, de ettől többet nem tudtak. Ezért készültek hát fel, már akik felkészültek, várakozásra, hogy akár még este is lehet, hogy jöhet ez a vőlegény. Vittek magukkal tartalékba olajat. A lámpásaikkal pedig megvilágították az utat a vőlegénynek, és így jelezték, mint egy világító torony a hajóknak, hogy erre van a cél, ide kell érkezni. Mit jelent hát nekünk készen lenni? Mit jelent számunkra ez a készülés ezekben a hetekben, vagy amúgy az egész keresztény életünkben? Milyen felelősséggel jár ez a készülés, és hogyan tehetjük meg? Mai Isten tiszteletünkön ezekre keressük a választ. Tehát mit jelent ez a készülés? Miben másabb, mint egy átlagos készülés? Mert hogyha belegondolunk, akkor olyan sok mindenre szoktunk mi készülni. Szoktunk készülni például határidőre, munkahelyre valamit, amit el kell végezni. Egyetemisták tudják, hogy a szorgalmi időszak végéig, el kell készülni például a beadandóknak is. De most úgyis ünnepek jönnek, akkor arra is kell készülni. Kell készülni finom vasárnapi ebéddel, akár ma, de ugyanúgy a házi munkával is, a takarítással is, mindennel kész kell lennünk ünnepekre, legalábbis általában így érezzük. De el kell készülni egy utazás előtt is, egy nyaralás előtt is. Tehát fel kell készülnünk. Erről a készülésről szól ez az ige szakasz is. És ennek mindig van egy tárgya. Mindig van valami, ami miatt készülünk. És mi mivel, mondtam is, említettem, hogy a második adventben élünk, és az ige szakasz is erre akar rámutatni, már a második adventben élünk. Jézus Krisztus eljövetelét várjuk, és nem mindegy, hogy arra hogyan készülünk fel. Az sem mindegy, hogy mit teszünk ez időben. Miben másabb? Hát ez a készülés, mint ezek a felsorolt dolgok, ezek a hétköznapi általános dolgok. Az ige szakasz úgy ér véget, hogy vigyázzatok, mert sem az órát, sem a napot nem tudjátok, mikor jön vissza a megváltó. És nagyon sok fontos dolog van ebben az egy mondatban, már az elején is, hogy vigyázzatok. És ez egy nagyon különleges szó, mert nem csak figyelmet igényel, hanem ez egy ilyen éber, állandó jelenlét. És itt lehet például az őrökre gondolni. Vannak olyan énekeink is, hogy az őrök ugye várják a reggelt, de addig viszont nem alszanak, hanem folyamatosan ébren vannak, és életük árán is végdik azt az épületet, amelyet rájuk bíztak. De ugyanígy ez a vigyázás, ez a virrasztás vagy éberség, ezt a szót a Szentírás sokszor használja, például az angyalokra vagy a prófétákra is, akik mindig ott vannak, mindig készek arra, hogy Isten szól, akkor cselekedni kell, akkor meg kell tenni azt, amit mond. Készek egyből azt tenni, amit Isten parancsol. Tehát egy állandó készen létet jelöl ez a vigyázás, ez az éberség. És hogyha nagyon hétköznapira szeretném ezt fordítani, akkor talán az jellemzi legjobban, amikor egy kismama például 9. hónapban van. És már tudja, hogy nem sokára itt az idő, hogy megszülessen az a gyermek, de nem tudja, hogy mikor, melyik pillanatban, bármikor készen kell erre állni. Ennek a várakozásnak a feszültségét érezhetjük egész keresztény életünk során. És hogyha tovább olvassuk ezt a szakaszt, hogy vigyázzatok, mert sem az órát, sem a napot nem tudjátok, arra is rájöhetünk hamar, hogy ennek nincsen időpontja. Mert amiket felsoroltam a hétköznapi dolgoknak, beadandónak, házi munkának, általában azért van egy időpontja, amire el kell készülnie. Jézus viszont nem mondott időpontot, tehát nem időpontra kell felkészülnünk. Egy ismeretlen alkalomra, általunk nem ismert alkalomra, és az is lehet, hogy meg sem éljük, ezt nem tudhatjuk. De mégis arra hív fel bennünket ez a 6 példázat és a 10 szűzről szóló példázat is, hogy ennek ellenére mindig készen kell állnunk. És nehéz megítélni, hogyha tudnánk az időpontot, hogy az miben változtatna, hogy az rontana vagy javítana ezen a előkészületi időszakunkon. Annyiban lehet, hogy javítana, hogy jobban odafigyelnénk dolgokra, de lehet, hogy rontana, mert nem tudnánk őszinte szívvel tenni. Ezt nem tudhatjuk. Ez a várakozás egy olyan küzdést is jelent, egy olyan harcot önmagammal, hogy nyugodt legyek addig, amíg Jézus vissza nem jön, amíg a vőlegény vissza nem tér, nyugodt legyen a úgymond lelkiismeretem, hogy én mindent megtettem. Én mindig kerestem az ő útját, legtöbb helyzetben megpróbáltam rá hallgatni. Az ezred fordulóhoz közeledve sok olyan közösség és ember volt, akik úgy gondolták, hogy akkor fog majd visszajönni Jézus, mert az 1000 az egy ilyen szép kerek szám. Meg tudunk olyan szektákról is, akik ugye várták mindig a világ végét. És ezek úgy rendezkedtek be ezek a közösségek, hogy mivel úgyis nem sokára eljön a világ vége, vagy visszatér Jézus, ezért minden mindegy már. Már teljesen máshogy éltek, hanyagabbul éltek. De ez nem ezt jelenti, nem azt, hogy ülök egy fotelben, és akkor várok, és várom, hogy hát ha az én életemben történik meg a második eljövetel. Pont, hogy felelősséggel tartozunk mindezért. Ezért is fontos, hogy Jézus hogyan nevezi meg a főszereplőit, úgymond ennek a példázatnak, hogy okos szüzek és balga szüzek. Mert itt nem ezeknek a hajadon lányoknak a IQ-ját vagy a tudását akarja itt Jézus mondani, hanem azt, hogy az okos szüzek, ők már tapasztaltak. Tehát tudják azt, hogyha van egy ilyen menyegző, azelőtt van nekik feladatuk, és igenis el kell készülniük, és késznek kell erre lenni. És mindegy, hogy mi van, akkor ott kell várni a vőlegényt. És a balga szüzek sem azt jelentette, hogy ők buták lettek volna, hanem egyszerűen ők olyan jellemmel rendelkeztek, hogy őket ez különösebben nem tudta lázba hozni, nem érdekelte. Nem azt jelenti, hogy minden percben ébernek kell lennünk, viszont azt, hogy minden percünket ez a várakozás határozza meg. Tehát megnéztük, hogy ez a készenlét, ez az adventi vagy második eljövetelt váró készenlét miben másabb, mint az általános készüléseink. Most pedig ennek a felelősségét nézzük meg, hogy miben van nekünk felelősségünk. Érdekes, hogy Jézus a tanítványoknak mondja ezt a példázatot. Tanítványoknak ráadásul két nappal azelőtt, hogy őt keresztre feszítik és meghal a bűneinkért. De ezt a tanítványok még nem tudják, vagy ha Jézus által tudják, még nem is veszik komolyan. És ők is gondolhatták, hogy Jézus most miért beszél arról, hogy majd ő újra visszajön, amikor még el se ment. És mi is sokszor így gondolkozhatunk, amikor erről a második eljövetelről hallunk, hogy olyan távolinak tűnik, hogy említettem is, hogy lehet, hogy nem is a mi életünkbe fog megtörténni. Akkor miért kellene vele foglalkozni egyáltalán? Meg jó, persze hallunk ezekről a dolgokról, de vannak sokkal fontosabb dolgaink is az életben. Munka, család, egyéb problémáink is, a hitéleti dolgok azok majd utána következnek. Sokszor halogatunk dolgokat, hogy később majd ráérez, azt hiszük, hogy van elég időnk. Olyanra is szoktunk gondolni, hogyha például tudjuk, hogy változnunk kellene valamiben, akkor azt gondoljuk, hogy majd ráír, amikor hitben elég erős leszek, vagy odaérkezek, addig most erre nincsen még szükség. Sokszor eszünkbe sem jut, hogy ezek az ige szakaszok, ezek a példázatok mind azt mondhatják, hogy igazából bármelyik percben, vagy másodpercben visszatérhet Jézus. Ez a felelősség arról is szól, hogy nekünk kell személyesen felkészülnünk. Nekünk kell személyesen készen állnunk Jézus eljövetelére. Nem tud senki se helyettünk kész lenni. És ezt láthattuk a példázatban is, hogy az olajat nem tudták szétosztani egymás között, és nem azért, mert gonoszak lettek volna, vagy nem gondoltak volna a másikra, hanem ők tudták, hogy ez mindenkinek az egyéni felelőssége, az okos szüzek tudták, a balgák pedig ebben nem gondoltak bele, hogyha szétosztanák azt a maradékot, akkor pedig senki nem tudná fénnyel fogadni a vőlegényt. Mert nem is a fény volt itt a lényeg. El se kellett volna nekik, a balga szüzeknek menni olajért a vásárba, hogy vegyenek. Egyszerűen annak a jelképe volt a fontos, hogy ők ott várják. Ott maradhattak volna, és várhatták volna ők is. De ők ezt ilyen nagyon lazán kezelték. Fontos hát, hogy ezt magunkénak érezzük-e. Fontos hát, hogy mi egyénileg érezzük-e annak a felelősségét, hogy az életünk minden percben készen álljon erre a hatalmas eseményre. Kicsit arra emlékeztetett ez az ige szakasz, amikor készültem rá, amikor régi szép középiskolás időre, amikor tudtam, hogy valahol majd kinyílik a napló, és akkor valaki felel, aki akár lehetek én is. Volt, hogy pont az előttem levő névnél nyílt ki pont a napló, és akkor megdobbant a szívem. És valahogy így kéne nekünk is készen állni, hogy igazából tényleg bármikor bekövetkezhet. Viszont ezt nem tudja helyettünk más megtenni. És ez az ige szakasz nem tökéletességet kíván ebben a várakozásban. Nem azt, hogy akkor állandóan csak az egész életünk vagy eszünk e körül forogjon, de mégis egy olyan küzdelmet, amit említettem is, hogy én mindent megtettem, én mindent megpróbáltam, és ez így valahogy a magától is természetesen jött. Megnéztük hát testvéreim azt is, hogy miért fontos ez a felelősség ebben a várakozásban, vagy készenléti állapotban. Most arról beszéljünk, hogy hogyan is készülhetünk fel. Hogyan is készülhetünk fel ezekben a hetekben, vagy akár az egész életünkben. A készenlét nem azt jelenti, hogy nem fáradhatunk el benne. Mindannyian emberből vagyunk, ahogyan a példázatban is láthattuk, hogy a 10 szűz közül mindegyik elaludt. Nem az volt, hogy csak a balgák aludtak el. Mindegyikük elfáradt és elaludtak, és amikor jött a vőlegény, ezért nem is kaptak leszidást, hogy ők aludtak. Emberből voltak és elfáradtak, és mi is az életünkben ugyan ott van a gondolat bennünk, hogy készen kell állnunk erre az eljövetelre, de mégis mi is sokszor elfáradunk, mert van, hogy lent érezzük magunkat, van, hogy fent. Tehát a készenlét és maga mindennapi életünk nem kell, hogy ennyire szembeálljanak egymással. Tehát teljesen természetes, ha ebben elfáradunk. Azt sem várja el ez a készenlét, hogy görcsösen csak erre gondoljunk, ne tudjunk másra koncentrálni. De viszont mégis ennek a várakozásnak meg kell határozni az egész életünket, gondolkodásunkat, a döntéseinket. De mégis ez akkor jó, hogyha ez olyan természetesen jön, mint mondjuk egy édesanyánál, amikor a családjára gondol, hogy éli a mindennapos életét, de közben azon is gondolkozik, hogy mi legyen ebédre, közben azon is gondolkozik, hogy mit kéne még venni, közben azon is gondolkozik, hogy ide meg oda a gyerekekért még el kéne menni. De attól még tudja élni az életét, csak közben tudja, hogy vannak még fontos dolgok is. És hogy hogyan, erre még két fontos dolog van. Az egyik az, hogy nyugalmasan, ugye ez, amiről beszéltünk, hogy nyugodt vagyok, mert én tudom, hogy mindent megtettem, tudom, hogy mindent megpróbáltam, és úgy alszok el mondjuk minden nap, mint ez a 10 szűzből az 5 okos, hogy tudom, hogy van ott mellettem egy kis tartalék olaj, bármikor jön a vőlegény, az elég lesz. És így nem kell félnem, teljesen, hát tiszta a lelkiismeretem, de ez nem a legjobb szó rá. De a másik fontos az, hogy úgy kell mégis nyugodtnak lenni, meg úgy kell mégis várakozni, hogy tudnunk kell, hogy ennek ellenére támadásnak leszünk, vagy vagyunk folyamatosan kitéve. Mert a sátán, a kísértő, az ez idő alatt, a várakozás alatt folyamatosan támadni fog bennünket, és támad is. Azért, mert neki nem fontos az, hogy mi készen várjuk a megváltónak a visszajövetelét. Támad bennünket mondjuk kísértésekkel. Támad bennünket önvádaskodással is, amikor magunknak nem tudunk megbocsájtani. Támad bennünket az elbizonytalanítással is, akár abban, hogy egyáltalán visszajön-e Jézus. Erre figyelmeztet bennünket Péter levelében ez az ige szakasz. Ellenségetek az ördög, ordító oroszlánként keresi, kit nyeljen el. Józanok legyetek és virrasszatok. És itt is előjön ismét ez a virrasztás szó, ez az éberség, ez az állandó jelenlét. Tehát ez a várakozás olyan, mint például Nehémiás idejében, amikor a zsidóság elment, hogy Jeruzsálem falait megjavítsák, egyik kezükben volt a csákány, vagy bármi, amivel csinálták a falat, És nyugodtak voltak, de annyira mégsem, tehát az egyik kezük, a másik kezükben meg egy kard volt. Mert tudták, hogy a környező népeknek ez nem tetszik, akik ott Jeruzsálem környékén laktak, hogy a zsidóság oda visszatér, és bármikor készen álltak arra, hogy lecsapjanak rájuk. Tehát készen álltak, de úgy, hogy másik kezükben egy kard volt. Készen álltak az állandó támadásra, és ugyanígy kell nekünk is készen állni ebben a felkészülési vagy várakozási időben. Milyen jó lenne, hogyha mi is úgy tudnánk minden nap a fejünket álomra hajtani, hogy azt mondjuk Istennek, hogy tudok arról, hogy min kéne változtatnom, Uram, tudom arról, amihez még nincs elég erőm, és kérlek ezekben segíts és támogass engem, hogy készen tudjalak téged várni. Mert ezek bizony visszahúznak bennünket a készülésben. Mit tehetünk hát, különösképpen ezekben az adventi hetekben? Mit tehetünk át, hogy mi készen álljunk Jézus visszajövetelére? Aki sokszor forgatta már a Szentírást a kezében, az tudja, hogy ez az éberség az általában együtt jár az imádsággal is. Tehát az egyik eszközünk az az imádság ebben a várakozásban is. Két eszközt fogok megemlíteni, de olyan jó tudni azt, hogy ezek az eszközök mind-mind olyan dolgok, amik mindig kéznél vannak. Hiszen imádkozni bármikor lehet, bármikor kérhetjük az Urat, hogy adjon elég erőt, türelmet egy helyzetben, adjon erőt a változáshoz. Tehát az egyik eszközünk ebben a felkészülésben az ima. Ez benne is volt a textusunkban. Minden időben imádkozzatok, és lélekben könyörögve, és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan. És ebben benne van a másik eszköz is, amely segítségünkre lehet ebben a várakozásban. Hiszen többes számba beszél, hogy imádkozzatok. Nekünk is ad Isten olyan embereket, olyan társakat mellénk, akikkel együtt tudunk imádkozni. Olyan társakat, vagy embereket, vagy barátokat, akik megfednek bennünket, akikkel megbeszélhetünk dolgokat, akikkel együtt imádkozhatunk, vagy akik bátorítanak, amikor elcsüggednénk. És végezetül egy nagyon fontos gondolatot, vagy kérdést szegezek most felétek, testvéreim, így második adventi vasárnapon. Gondoljatok bele abba, hogy mi lenne, hogyha a négy adventi vasárnap végén Jézus valóságosan visszatérne. Ez a második eljövetel valóságosan akkor történne meg most. És akkor tényleg szó szerint értelmet nyerne az, hogy ez négy adventi hét. Gondoljatok bele, hogy mit tennétek másképpen. Gondoljatok bele, hogy min változtatnátok. Talán többet imádkoznátok, vagy többet beszélnétek Jézusról, az evangéliumról, ismerőseiteknek? Vagy semmit nem csinálnátok másképpen? Lehet, hogy valaki bocsánatot kérne valakitől, akitől eddig nem tette. Nem tudhatjuk. És lehet, hogy ezek a dolgok csak egy kis lépéssel visznek bennünket közelebb ebben a várakozásban, ebben a készenlétben. De mégis tegyük meg, mert pont erről szól az advent. Erre akar bennünket emlékeztetni, hogy Jézus már egyszer eljött békességben a földön, és ezért hálát kell adnunk, de ő meghalt, feltámadt értünk, felment a mennybe, és vissza is fog jönni. És nekünk készen kell állni. Legyünk hát készen erre, és ne kötelességből, hanem őszintén és tiszta szívből. És hogy miért? Mert boldog ember az, aki hallgat rám, vagyis Jézusra. Ajtóm előtt vigyázva minden nap, ajtó félfáimat őrizve. Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és az kegyelmet nyer az Úrtól. Így legyen. Amen. Testvéreim, az ige szavára felelve énekeljük az új énekes könyvükben 379-es számú éneket, amely a barna énekes könyvben pedig a 691-es számú ének úgy kezdődik, hogy ó jöjj, üdvözítő, beteljesült már az idő. Gyertek, testvéreim, helyünkről fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei Urunk, Teremtő Istenünk, hálásak vagyunk neked, hogy ezeken az adventi heteken különösképpen, de minden nap is mindig eszünkbe juttatod azt, hogy te utadat kellene követnünk. Hálásak vagyunk, hogy arra emlékezhetünk ilyenkor, hogy elküldted a te szent fiadat értünk, hiszen tudjuk, hogy azért született meg akkor a jászolban, karácsonyi történet szerint Jézus, hogy később az életét adja, váltságul a mi bűneinkért. Ez volt a legnagyobb szeretet, amelyet te tanúsítottál az egész világon. Kérünk téged, hogy az ünnepekhez közeledve ezt a szeretetet mi is tudjuk alkalmazni, és mi is akarjuk alkalmazni mások felé és feléd is. Kérünk téged, hogy mindig jusson eszünkbe, hogy bármikor visszajöhet a te fiad Jézus. Bármikor megtörténhet az, amikor eljön, és hogy mindig készen álljon a szívünk. De mi sokszor elfáradunk, sokszor nem érezzük magunkat erre készen. És nem is lehetünk sosem teljesen készen. De mégis te küldj olyan embereket mellénk, akik erre mindig emlékeztetnek minket, és megerősítenek ebben minket. Te adj a szívünkbe olyan gondolatot, hogy mindig akarjunk feléd imádkozni. Hogy mindig tiszták legyenek a gondolataink. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetet. Köszönjük, hogy ugyan a járvány pusztít, de te megoltalmazol bennünket, és még most is együtt lehetünk itt a te szent házadban. Hálások vagyunk a gyülekezetért, a délutáni gyerekalkalomért is. Kérjük, hogy te áld meg ezeket. És Úrunk, eléd hozom azokat is, akik betegek, akik most betegségtől szenvednek valamilyen formában. Kérünk téged, hogy gyógyítsd meg őket, hogy erősítsd meg őket, és add vissza nekik az egészségüket. És kérünk téged imádságban azokért is, akik gyászt hordoznak, pedig ünnepre készülünk, és mégis nagy szomorúságok is történnek, és ezért erősítsd meg őket, és légy mellettük. Áld meg, Urunk, gyülekezetünket, áld meg gyülekezetünk lelkipásztorát és családját, és te légy továbbra is a mi őriző pásztorunk. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg mindannyiunknak egy csendes percben elmondott imádságát. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük el testvéreim fennállva nemzeti imádságunkat, a himnuszt, amely az új énekeskönyvben a 641-es számú ének, majd a székely himnuszt, mivel hónap első vasárnapja van, és úgy fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben és a Jézus Krisztusnak az ismeretében. Övé a dicsőség most is mindenkor. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük záró énekünket, a új énekes könyvben 288-as számú énekünket, amely a régi énekes könyvben a 195-ös számú. Áldjuk Istent végével isteni tiszteletünknek.
Istent végével. Istent
tiszteletünknek mondjunk immár örömmel. Dicséretet
szent nevének, mi Istenünk legyen áldott, hogy lelkünkben gazdagított. Immár Isten áldása, kimondatott mindnyájunkra, menjünk örömmel haza, tisztünkre és dolgainkra. Ő szent lelke erősítsen minket, tovább is vezessen. Áldja meg kimentünket, áldja bemenetelünket, áldja meg kenyerünket, szentelje meg életünket. Áldjon meg boldog halállal, végre örök boldogsággal.